Közben itt is vagyunk, 9 óra 23 perc, színház a rádióban, rádió a színpadon és a színházban, mi már összenőttünk így hétfő reggel, és időről időre olyan előadásokról beszélünk, amelyek aktuálisakká válnak, és ilyen lesz most az az ünnepi előadás is, amellyel most már nagyon készülnek a Tompa Miklós Társulat tagjai, mert hogy azt tudjuk, hogy december végén mindig valami újjal lepnek meg bennünket, így karácsony-szilveszter környékén.
A Liliumfi lesz az idei történet, amelyet 29-én láthat először a nagy érdemű, majd 30-án kerül sor a bemutatóra, de ennek részleteit is mindjárt elmondjuk. Itt van velünk a rendező Keresztes Attila és Galló Ernő, akit láthatunk majd a színpadon. Jó reggelt, Isten hozott benneteket!
Jó reggelt!
Jó
reggelt!
Attila, ha nem csal a bibliográfia, akkor, ha jól látom, 2002-ben rendeztette meg először ezt a történetet. Milyen visszanyúlni ehhez?
A 2002-ben ez a...
Temesvári Csiki
Gergely. Igen, az egy átirat volt, Spiró György írt ebből egy darabot, aminek a, tehát az alaptörténet megvolt, de fogadó a Nagy Kátyúhoz. És ugye, ha már ilyen érdekességeket mondunk, akkor Ernő akkor még a diák voltál, nem?
De igen. Ugye másod-harmadéves lehet.
Ernő Kolozsváron az én osztályomban végzett, és akkor én őt elvittem Szellemfi szerepére Temesvára. Tehát, hogy ez igazán nem a Liliumfi volt. De utána, amikor felújították a Nagyváradi Színházat 2010-ben, ha jól tudom, akkor az épület avató előadás, mivel Szigligeti Nagyváradon született, az épület avató előadást én rendeztem, aztán Szolnokon ezelőtt, vagy 5-6 évvel, nem tudom, azt is Szigligetinek hívják azt a színházat, felújították, az avató előadást én rendeztem, szintén Liliumfi, úgyhogy mondtam, hogy én ilyen avatar rendező vagyok, és akkor ugye most már igazán olyan harmadjára, vagy 2,5 előadás után most újra elővesszük. Nagyon szeretem a művet, több okból. Először is azért, és ez nekünk mindig csemege, amikor egy előadás, vagy egy darab a színházról szól. A színház csinálásról szól. Ez 1849-ben íródott, tehát hogy a 48-as forradalom még igen zajos volt Magyarország a forradalomtól, és ugye van benne egy ilyen nagyon szép teátrális lázadás, a fiatalok, a szerelem, a szabadság harca a konzervatív világgal szembe, a kiszabadulás a formákból, és ugye itt mindenki átöltözik valaminek. Ez egy ilyen szerep, hogy mondjam, cselvígjáték sok szerepváltással. És ez rengeteg lehetőséget ad, főként az ilyen jellegű alkotóknak, mint mi, hogy mi két mondatból csinálunk hármat. Hát igazán, hogy mondjam, egy ilyen nagy felszabadult, igényes marháskodás ez egész. Tehát...
Ernő, amikor meghallottad, hogy Liliumfi és benne leszel a szereposztásban, milyen gondolatok voltak benned, és hát nyilván azóta már ezerre léktek, mert hogy hamarosan bemutató, szóval nyilván zajlanak a próba folyamatok.
Hát nézd, annyira nem lepett meg, hogy nem lesz benne.
Titokban számítottál rá?
Igen, mondhatom. Főleg, hogy szilveszteri, és Attila mindig is ragaszkodott hozzá, hogy benne legyek a szilveszteri előadásokban. Úgyhogy igazából nem lepett meg annyira, hogy bekerültem a szereposztásba. Az, hogy mit fogok játszani, tehát a Kányai fogadóst, annak kimondottan örültem.
Milyen figura ez? Kicsit mesélj magadról, jó?
Ami Kányai még, ahogy bontakozik ki a szerep, hát egy zsörtölődő fogadós, akinek minden célja az, hogy a lányát egy gazdag úrfihoz hozzáadja. Ergo azért van benne egy kis fösvénység is. De nagy vonalakban egy ilyen örök zsörtölődő lányának mindent akaró figuráról van szó.
És gondolom, hogy tele humorral, meg helyzetkomikummal.
Igen, úgy látom, hogy a humor minden fajtájával fog találkozni a nagy érdemű, tehát itt a helyzetkomikum, jellemkomikum, beszédkomikum mind fellelhető. Majd elválik, hogy a befogadó ezt hogyan fogja értékelni. Én bízok benne, hogy egy könnyed, szép estét fogunk okozni a nézőknek.
Neked nagyon jól áll különben a színpadon ez a fajta világ, szóval én biztos vagyok, hogy meg fogod tudni lépni ezt a feladatot is.
Bízom benne, én is, igen, még az úton vagyunk, szóval van munka, és főleg egy vígjáték esetében nem is gondolja az ember, hogy mennyire nehéz ahhoz, hogy eljussunk a könnyedségig. Most még minden egy picit magamról beszélve, minden még kicsit izomból van, még kívülről közelítem meg, hogy eljussak a jellemábrázolásig. De írtózatos nagy munka van benne ahhoz, hogy eljussunk a könnyedségig, és éljen az a figura.
Mert halálosan komolyan kell venni a humort is, ugye, amit majd a néző lát. A történet ugyanaz, a társulat más, a nézők is mások lesznek, a komikum is hát nyilván hozza a hasonló mozdulatokat, de ti a jelenből is beszoktatok venni poénokat. Ez is adott lesz? Tehát akár belső poénok, társulaton belül, közösségen belül, a jelenre reflektálva.
Hát igen, igen, mivel hogy rólunk szól, tehát a színház csinálásról szól, és... alapvetően, így, ahogy így, hát így eltávolodom, és így visszanézek önmagamra, hogy még a drámák kapcsán is azzal foglalkozom, hogy mi is a színház, hogy mitől lesz az a pillanat megfogalmazott, az a színházi abstrakció, hogyan születik meg, és nem is beszélve egy ilyen műről, ahol, hogy mondjam, felvállaltan alakulnak ki a színpadi helyzetek. Úgyhogy igen, szétszedjük, összerakjuk magát a színházat, és igen, magunkról is beszélünk, tehát a kellő öniróniával, és gondolom, hogy ez majd, de azt hiszem, hogy a Marosvásárhelyi nézők már, hát hogy mondjam, már van egyfajta kulcsuk ez a fajta mókázáshoz, amit mi szoktunk csinálni.
És az az igazság, most egy picit egy másik előadásra visszatérnék, a Doktor úrra, amelyet most nagyon sokat játsztatok az utóbbi időben, és hihetetlenül szereti a közönség. Tehát, hogy én hiszem, hogy ezeknek az előadásnak van a célközönsége és a szerepe, mert látjátok, nagyon sokan, hát már azt mondom, hogy elvárják a színháztól, hogy néha egy kicsit kacagjunk is a saját dolgainkon, és közben tesszük ezt nagyon komolyan, ahogy Orsi is mondta, tehát tele öniróniával és minden mással, de hogy igen, ha már szilveszteri műsor, akkor legyen egyfajta könnyedség is benne, amelyben az ember egy kicsit el tud lazulni a mindennapi stressz és a mindennapi kihívások mellett. Szóval szerintem ez nagyon fontos, és én hiszem, hogy ezt az előadást is nagyon fogják szeretni.
Bízunk benne, igen, feltétlenül, tehát anélkül én azt is ugyanolyan, tehát hogy a humor, de most itt nem feltétlenül a színházban, hanem az életben, tehát hogy a humor nélkül, tehát azt hiszem a legjobb gyógyszerünk, a legjobb védekezési mechanizmusunk ez, hogy mi tudunk egyáltalán ezt a, mert ez egy abszurd képzés, amit az ember létrehoz, hogy tudjon nevetni, hogy tudjon felszakadni belőle olyan érzések és olyan feszültségek, úgyhogy igen, kell a nevetés, kell a humor. És mondom, nem csak a színházban, hanem az életben is.
Szigligeti Edéről azt írják, hogy valószínűleg két délután alatt írta meg a leghíresebb vígjátékát, lehet, hogy ez a legenda szerint tesszük hozzá apró betűvel, nem?
Nem. A profik voltak ezek, tehát hogy mondjam, megvolt a recept, és azért szeretem ezeket a, nem tudom, az 1700-1800-es évekből ezeket a magyar szerzőket, mert pimaszok voltak, mert akár Csokonai, vagy Vörös Marti, vagy akár Szigligeti, hát ugye őt eleve nem is így hívták, hanem Szatmári Zoltánnak hívták, és nem lehetett, ugye vándor színésznek állt be, és kitagadták volna, meg mindenféle problémája lett volna, mint Petőfinek magának is, és megváltoztatta a nevét egy hely történeti könyv alapján. Írt, hogy Szigliget, és azt mondta, hogy jó, akkor Szigligeti lesz.
Okay, önéletrajzi ihletésű a Liliófi, nem véletlenül, de ez a pimasság és ez a humor hogyan tud ma is élni? Számomra ez mindig olyan izgalmas, főleg úgy, hogy ismerjük a történetet. Ha nem is láttuk színpadon, de olvastuk, vagy láttuk filmben, és mégis megyünk, és abban reménykedünk, hogy talán más fordulatok lesznek benne. Érdekes, hogy hogyan tudunk mi működni.
Nem, alapvetően, és ez nem tudom, hogy mikor fog, talán soha nem fog megváltozni, hogy mókáznak meg, őrjöngenek a színpadon emberek, és alapvetően a nézők azt gondolják, hogy hát ez a bohóckodás, ez nem komoly dolog. Tehát, és nem tudja kivívni a színház magának azt a helyet, ami, és ez egy kulturális dolog, azt a helyet egyáltalán a kultúrában sem talán, amit szerintem megérdemel, mert nagyon, nagyon komoly reflexiója van, nagyon komoly tükröket tart, nagyon sokszor forradalmak jöttek létre úgy, hogy a színpadon valaki kimondott valamit. Hát nem véletlen, hogy létrejött egy nagyon komoly cenzúra, ami a színházakat, nem a mai nap is bizonyos értelemben, de voltak idők, amikor egyszerűen betiltottak drámai műveket, mert kimondtak az emberek a színpadon olyanokat, amiket nem lehet kimondani. Na, és igazán abban áll a komikum, vagy az aktualitása ennek, hogy a színház megítélése nem változott. Tehát, hogyha valaki színésznek készül, akkor egy felelős szülő azt mondja, édes fiam, valami komoly dologgal kellene foglalkozni, mert bohóckodni mindenki tud. De hát én azt javaslom, hogy aki ezt gondolja, az jöjjön be, és egy teltház előtt próbáljon elmondani egy mondatot, csak egyet, hogy jó estét kívánok. És akkor azonnal kiderül, hogy ez nem olyan könnyű.
És nem olyan könnyű ezer arcúvá válni. Ernő, amióta én ismerlek téged, nem csak humoros szituációkban, de főleg humoros szituációkban is, mindig valami más oldaladat tudod megvillantani, és számomra ez elképzelhetetlen. Hadd egy másik előadásra is reflektáljak, ugye egy diktátor születése, ami nekem egy... Hát nem tudom elmondani, mi volt abban a másfél órában, és az az igazság, hogy akkor jöttem rá, hogy mindegy milyen szituációba tesznek téged, megoldod. És hogy arra lennék kíváncsi, hogy igazából hogyan oldod meg. Hogy mi van emögött, milyen munka van emögött, hogyan tudod te ezt a karaktert magadban felépíteni, most visszacsatolva akkor a Lilionfira, de úgy amúgy önmagában a munkásságodra. Mert hogy szerintem emögött valami van, ami miatt te így tudsz működni a színpadon.
Nem árulok el titkot azzal, hogy már amikor felvételiztem, tehát én tudtam magamról, hogy hiszen az alkatomból kifolyólag is az is determinál egy bizonyos szereptípusra, tehát hogy ergo karakterszínész leszek, ha majd lediplomázom, de az, hogy valahogy túléljek is, ne jöjjön be a közöny, meg ne savanyodjon meg az ember, mindig arra törekszem. Épp ezt mondtam Attilának is, hogy már hasonló figura volt, és érzem azt, hogy önkéntelenül, reflexzerűen jönnek elő olyan hangsúlyok, olyan mozdulatok, amik már beévültek a testembe, és mondom, nem akarom azt csinálni, és valami mást akarok kitalálni, mert ezt tud tovább léptetni, meg motiválni, hogy egy karaktert minél színesebben, minél nem is elrajzoltabban az igazságát megpróbálom, és mindig megkeresem nagy nehezen, de hogy ez tud tovább vinni, hogy mindig valami újat tudjak belecsempészni.
Oké, de miből, vagy hogyan? Most megint csak tovább feszegetlek ebben a kérdésben, mert hogy nyilván nagyon nehéz újat hozni egy adott szint után, amikor már annyi típusú embert eljátsz.
Igen, és mondom, nagyon fontos az, hogy ne az ember ne savanyodjon bele, hogy csak az csinálja már 20 éve, hanem...
Pedig az a biztonság, nem? Tehát az, ami már egy sikertörténet itt ilyen szempontból.
Igen, meg az ember érzi saját magán is hogy jön a modorosság. Persze odáig el kell jutni, hogy valaki modoros legyen. Hogy mi volt a kérdés, hogy hogyan...
Igen, ez a megújulás, amit mondasz, hogy persze az ember megpróbálja, ez így nagyon jól hangzik kívülről.
Hogyan lehet kilépni ebből, igen.
Továbbra is azt gondolom, amit Attila is mondott, hogy a humor mögött kőkemény munka van. Tehát, hogy aki azt gondolja, hogy így sziporkázunk, az valószínűleg nem próbált ezt a műfajt, vagy nem állt soha életében színpadon.
Függ sokban a helyzet is, meg egyáltalán a forma, hogy miben kell, milyen térben is akár én létezzek. Tehát a próba folyamat alatt azért sokat segít a szerepalkotásban. Tehát olyan dolgok is megszülethetnek, amire nem is gondoltam én első körben, vagy ahogy elolvastam először a darabot, vagy olvasó próbán, elemző próbákon. Hanem ez folyamatosan alakul ki, és kicsi pluszok kerülnek rá arra a bizonyos vázra.
Hatalmas lángon égsz, tehát egy-egy előadás közben azon gondolkodom, hogy te innen kimész, és két napot alszol szerintem, tehát azzal az energia bedobással, amit látunk tőled, nem tudom, ezt is meg lehet tanulni, kezelni? Akár fizikailag, akár szövegben, mimikában, mindenben, tehát ilyen 150%-kal hozod.
Igen, a vígjátékhoz is, főképpen a humorhoz hozzátartozik a jó ritmus, a gyors gondolkodás, az érzelmek váltakozás, érzelmi váltakozások folyton és sorozatos változása is. Tehát nincs idő arra, hogy most én elmerengjek, hogy jaj, milyen kínos és milyen fájdalmas állapotban vagyok, hanem ez rögtön kell jöjjön. És akkor óvatatlanul a test is hasonul.
És már is csillognak a szemeid, hihetetlen. Már
jó dolgokról kérdezzük. Attila, téged is kérdünk egy kicsit a másik oldalról, mert kollégáik nagyon gyakran mondják, hogy jó hangulatban zajlanak a próba folyamatok. Ez nagyon nagy szó, hogy mi a hitvallásod, de hogy igen, hogy amikor elkezdtek dolgozni, és összeáll a csapat, és összeáll a fejedben, hogy kivel látod mindezt megvalósulni, amit nyilván a darab is ad meg, amit te elképzelsz, miben segíted őket, miben hiszel te úgy, mint rendező, hogy tud egy előadás jól működni, úgyhogy ne legyen nagy feszültség sem, meg közben bemutató előtt állunk, tehát nyilván azért mindenkiben ott van az a fajta belső stressz, hogy ez jól sikerüljön, ez a druk.
Hát igen, szoktam mondani, hogy akkor nem szabad sietni, mikor nincs időd. De hát, hogyha nem tudom, azt hiszem, egy rendező kellőképpen fölkészül azzal az anyaggal, aminek neki fognak, és én alapvetően én ezt egy közös alkotásnak gondolom, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy én ajánlatot hozok, a színészek fölpróbálják, akkor én abból látom, hogy mennyi otthon, vagy mennyi otthonos neki, vagy ki, komfortos, akkor ahhoz én hozzáteszek, akkor ő ahhoz hozzátesz. Tehát, hogy a közös alkotás az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és mindig tehát fölösleges hisztériázni, fölösleges elvárásokat támasztani, mert úgyis csak annyi lesz, amennyit mi most tudunk csinálni. Tehát, és hogyha a legjobb szándékkal, és ez egy nagyon fontos dolog, behívni egy csapatot arra, abba a közegbe, hogy legjobb szándékkal készítünk valamit, akkor mindenkit terhel az a felelősség, hogy ezt mi komolyan gondoljuk, hogy mi ezen most dolgozunk. Most nem azt kivitelezik, amit én gondolok, hanem ő is dolgozik, és hogyha mindenki dolgozik, akkor ott baj nem lehet. És azt hiszem, ebből fakad ez a fajta biztonság, nyugalom, amit most nem tudunk megcsinálni, azt megcsináljuk holnap, mindig csak annyit próbálunk, amennyi energiánk van, és amennyi hasznos, annál többet nem, és akkor ez így valamiféle egyensúlyban marad. Azt hiszem, hogy így érdemes. Tehát ezt, hogy mondjam, a művészetet azt hiszem csak örömmel szabad csinálni.
Attila, legyen szó vígjátékról vagy drámáról, azért tudjuk, hogy nálad mindig ott van ez a hamletti lenni vagy nem lenni, vagy ha lenni, akkor hogyan lenni, vagy mi végre lenni. A Liliófi kapcsán mi az, ami ebből a tartalomból?
Hát ugyanez.
Meg tud fogalmazódni.
Ugye olyan fontos ez, és valamilyen módon azt hiszem, hogy az a szintézis, mert attól kortárs valami, hogy nagy örömmel mi már tudunk egy csomó mindent, úgy a drámairodalomból, mint az irodalomból, az egyetemes kultúránkból, az európai kultúránkból, és a vígjáték azért csodás, de nem csak a vígjáték, mert tele lehet tűzdelni hivatkozásokkal, és már mindent elmondtak. Tehát ha valaki azt hiszi, én azt hiszem, bármilyen képzőművészeti, vagy művészeti, vagy összművészeti alkotó, ha azt hiszi, hogy ő valami újat tud mondani, akkor rossz híremben nem, hanem a régi dolgokat szajkózzuk másként. És egy vígjátékban ez egy nagy ajándék, hogy ezt nyíltan lehet csinálni. És igen, ahogy a darabban is így elhangzik, hogy ez létkérdés, valaminek a valóságát megtalálni. Úgyhogy hát ezzel játszunk. Ezt mondom, ez egy olyan, mint a Rubik kocka, hogy mindig ugyanaz a végeredmény. Tehát, és akkor ezt mi ott forgatjuk körbe-körbe. Remélem, hogy majd értik a nézők, de ha nem érti, amit nem értenek, azt megváltoztatjuk később.
Na ez aztán a jó zárszó is akár. A december 29-én és 30-án előbb a mutató és bemutató, még lehet jegyeket váltani, úgyhogy próbálkozzanak rajta, vagy vele, és hiszem, hogy ezt az előadást még nem csak most fogjuk megtekinteni, hanem akár jövőben is, mert hogy lám ugye a doktor urat is mennyi időre rá. Újra és újra fölelevenítitek, és jól is teszitek, mert hogy nagyon-nagyon szereti a közönség. Legyen ilyen értő közönség most is, és a sok kacagás is, nem tudom, felszabadult létállapot.
Keresztes Attila, Galló Ernő, hajrá nektek, kitartást még itt az utolsó 100 méteren.
Köszönjük.
Köszönjük.